Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány további 2 évvel meghosszabbítja a kedvezményes lakásáfát, fogalmaz bejegyzésében a pénzügyminiszter. Varga Mihály kiemelte, ez jó hír a családoknak és az építőipari vállalkozásoknak, azt jelenti, hogy 2026. december 31-ig az új építésű lakásokat és családi házakat csupán 5%-os áfakulcs terheli. További könnyítésnek nevezte, hogy a kedvezményes adókulcs akár 2030 végéig is alkalmazható az olyan ingatlanok esetében, amelyek építési engedélye, bejelentése 2026 végéig megtörtént. A könnyítést a szakmai szervezetek, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is támogatták, tette hozzá. Az adócsökkentéssel a kormány évente 200 milliárd forintot hagy az embereknél, miközben a magyar építőiparnak is jelentős segítséget nyújt, fogalmazott Varga Mihály. A költségvetés biztosítja az adócsökkentéshez szükséges forrásokat, az intézkedés a hiánycélt nem veszélyezteti, fogalmaz a pénzügyminiszter. Magyarország kormánya a nemzetet a családokon keresztül látja és büszke arra, hogy ma már több mint 30 támogatási forma és intézkedés segíti a magyar családokat, közölte a kormány szóvivő. Vitályos Eszter a Tiszalúci bölcsőde átadásán kiemelte, hogy a bölcsődei férőhelyek száma az elmúlt majdnem másfél évtizedben jelentős mértékben nőtt, ez hozzájárult a munka és a magánélet közötti kiegyensúlyozott kapcsolat megteremtéséhez. Hozzátette, a munka és a család a 2010 utáni Magyarországon már nem ellentétes fogalmak, és arra is emlékeztetett, hogy a férőhelyek száma már meghaladta a 65 ezret, ami duplája a 2010-es 32 ezernek. A kapacitás bővítés és fejlesztés továbbra is folyamatos, több ezer férőhely építése zajlik jelenleg is az országban, tette hozzá. Az MBH Bank 2,7%-os gazdasági növekedést vár az idén, amely jövőre elérheti a 3,7%-ot, mondta Árokszállási Zoltán, az MBH elemzési centrum vezetője a pénzintézet makrogazdasági előterjesztéseket bemutató tájékoztatóján. Közölte, a januárban kiadott 3,5%-os idei GDP növekedési előrejelzésüket az export piacok gyengélkedése miatt csökkentették, továbbá a lakossági fogyasztás sem érte el a várt mértéket. Hozzátette, a hosszú távú kilátások változatlanok csupán eltolódtak 6 hónappal, így a hazai gazdaság növekedési pályája továbbra is pozitív. Az MBH várakozása szerint az év második felében az emelkedő reálbéreknek köszönhetően bővülhet a fogyasztás, és várhatóan javul a külső környezet is. Az elmúlt évek súlyos kihívásai során a magyar külpolitika mindig a jó válaszokat találta meg, eközben Brüsszel kudarcot vallott a válságokra történő reagálás során, jelentette ki az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a magyar külpolitika magyar és szuverén kizárólagos célját a nemzeti érdek érvényesítése határozza meg. Sokszor túlerővel szemben. Most a veszélyek korában ennek a külpolitikai felfogásnak még nagyobb jelentősége van, fogalmazott. A válságokra adott válaszok különbözősége minden európai polgár számára világossá tette, hogy a liberális gondolkodásmóddal szemben van egy sikeresebb alternatíva Magyarországon, fogalmazott. Hozzátette, ezért próbálják Brüsszelből minden eszközzel támadni Magyarországot a magyar baloldal közreműködésével. Sport. A dánokkal is azonos csoportba került az Európa-bajnoki címvédő magyar férfi strandkézilabda válogatott a júniusi kínai világbajnokság sorsolásán. Gulyás István szövetségi kapitány csapata az A csoportban Ausztráliával és Ománnal is találkozik. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség bázeli központjában rendezett sorsoláson elhangzott, hogy a 4-4-es csoport első 3-3 helyezettje jut tovább a középdöntőbe, amelynek két 6-os csoportjában az első 4-4 válogatott játszhatja majd a negyeddöntőt. A magyar férfi válogatott 2010-ben ezüst, 2018-ban bronzérmet nyert a VB-n. A dánok a legutóbbi 2022-es tornán végeztek a második helyen, az Európa-bajnokságot 2019-ben és 2021-ben megnyerték, tavaly harmadikok lettek. Végül az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős lesz az ég, a légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de az északi szélcsendes völgyekben hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Whatever it is, take it to the top. Keep moving up, don't you ever stop. Whatever it is, take it to the top. The world's out there waiting, and it's yours for the taking. So come on, get up, it's time to go. Stop hesitating and anticipating to the top. That's your mark, get ready, set, go. So let's go. Cause we'll be moving, yeah. You can make it to the top. Don't stop. We'll be grooving. We're gonna reach that higher ground. Whatever it is, take it to the top. You can do what you want to, and your hardest will come true. If you reach for the stars, you can go that far. Stop hesitating and anticipating to the top. That's your mark, get ready, set, go. So let's go, take it to the top. Don't stop, 'cause we'll be moving, yeah. And we'll be grooving. We will reach that higher ground, baby. I can feel it in my bones. So come on along, yeah.
Take it on up,
a little higher.
Oh, yeah. Take it on up,
we will climb together.
Take it on up,
to your high.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Kvasinger Jenő nevében is Papp Péter, a következő óra szerkesztője a Szent István Rádió kedves hallgatóit. Ma a Büki Nemzeti Park igazgatóság kihajtási ünnepét látogatjuk meg Tarna-Szent Miklós határában, majd a Demjéni Majálison veszünk részt. Elsőként a puszta, ahol a kerecsen sólyom védelemről, a nádból készült eszközökről, valamint a szürke marháról lesz szó.
Tóth Péter, programvezető, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.
Akkor hol álltam meg? Mi is ez most?
Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek a standja, illetve olyan projekt standok, ahol a magyar természetvédelem állami szervezetei, a Nemzeti Parkigazgatóságok és a civil szervezetei mutatják be az aktuális futó élőhely és fajvédelmi pályázataikat.
Hármat említett, hogyha jól emlékszem.
Igen.
Kerecse?
A kerecsen sólyomvédelméről szolgáló pályázat. Van egy régről futó tuzokvédelmi pályázatunk, illetve szintén egy 4-5 éves múltra visszatekintő a hazai gyepeknek a megőrzését szolgáló nagy konzorciumban megvalósuló pályázat.
És mit akarnak ezek egyébként? Ugye azt tudom, hogy élőhelyvédelmet kell főképpen a madaraknál, a gyepeknél pedig tulajdonképpen mi? Legeltetés?
Kicsit lehet, hogy messzebbről futnék neki. Ezek a feladatok, amiket ezek a pályázatok támogatnak, végülis a hazai természetvédelemnek a stratégiai céljai. A kerecsensólyom és a túzok két olyan emblematikus faja a hazai madár fajoknak, ami lényegében egyedülálló az Európai Unió területén. Ezek a fajok itt érik el szinte az elterjedésük határát, legalábbis a kerecsensólyom esetében ez mindenképpen igaz, a túzok esetében nyilván más alpopulációk, például a spanyol alpopuláció létezik, de nagyon fontos a hazai állomány. Tehát ezek stratégiai jelentőségű fajok a hazai természetvédelemnek, és ugye azt is tudjuk, hogy a Kárpát-medencei gyepek azok olyan egyedi élővilágnak a hordozója, ami mindenképpen védelemre érvényes. Tehát a hazai természetvédelem civil és állami szervezetei ezen stratégiai célok mentén igyekszik a támogatásokat megszerezni, és lényegében minden három ilyen projekt az ezeket a célokat szolgálja.
Ezek a projektek ugye bizonyos mennyiségű pénzt is kell, hogy kapjanak, tartalmazzanak. Jelentős összegről van egyébként szó, úgy annyira nem nagyon tudunk kívülről róla, hogy milyen sok mindent tesznek.
Kifejezetten jelentős összegről van szó, ezek Európai Uniós, részben Európai Uniós támogatások, amit a hazai kormányzat az önrész finanszírozásával tesz lehetővé. Pontos számokat nem tudok mondani, de ezek...
Érdekes annyira, de kell, nagy jelentőség.
Igen, kifejezetten. Na, és lényegében ezek a speciális programok teszik azt lehetővé a hazai szervezetrendszernek, hogy egy-egy élőhelyre, vagy egy-egy fajra kifejezetten nagy figyelmet, nagy erőforrásokat, nagy emberi kapacitást és nagy intézményi kapacitást fordítson, és ugye ennek a live pályázati rendszernek egy nagyon speciális eleme, hogy minden esetben valami konkrét élőhely fejlesztési vagy faj megőrzési akciót is meg kell valósítani, tehát nem elég az, hogy a madarászok vagy az állami természetvédelem terveket készít, gazdafórumokat tart, és a többi, és a többi. A földön konkrétan minden esetben valaminek meg kell valósulni, ez jellemzően mondjuk a gyepek esetében mondjuk a szántóterületek gyepesítésére vonatkozik, a túzok és a kerecsensólyom esetében pedig a faj megőrzését szolgál speciális intézkedések. A túzok esetében például a ragadozó kontroll, ami a földön fészkelő faj lévén a fészkek megőrzését szolgálja, és a kerecsensólyom esetében pedig számos egyéb olyan tevékenység, például a műfészkek kihelyezése, ami a fajnak az elterjedését, illetve a megőrzését megalapozza.
Hivatalos természetvédelem, illetve hát a önkéntesek, valamint egyesületek, akik úgy segítenek, de ez mind kevés akkor, hogyha a társadalmat nem sikerül megfelelően bevonni, elkezdeni az iskolától, nem? Vagy felnőttektől kezdjük, és lefelé az iskoláig?
Ez mindig egy jó kérdés. Ugye az ember, mikor egy szakterületen hosszabb időt eltölt, mi például a kollégáimmal a mezőgazdasági területek vonatkozásában szeretnénk olyan változásokat látni, ami a természet számára kedvező, egy idő után elgondolkodik, hogy vajon felnőtt szakembereknek a nézőpontjait mennyire egyszerű megváltoztatni, és sokszor arra a következtetésre jutunk, hogy valóban a legjobb lenne ezt gyerekkortól elkezdeni, és a környezeti, természeti nevelést, a akármilyen szakterületbe a természetvédelem céljainak integrálását gyerekkorban lehet megtenni, ezt felnőtt fejjel nagyon nehéz már olyan hatékonysággal megtenni, de ez kétségtelen. Ezek ugye a hazánkban a rezervátum szemléletű természetvédelem az lényegében már évtizedek ezelőtt megszűnt. Nem is nagyon találunk egy-két ilyen szentély típusú területen kívül olyan területet Magyarországon, ahol az emberi területkezelés valamilyen formában nem fejti ki a hatását. Tehát ezeket a védelmi projekteket minden esetben úgy kell megvalósítanunk, hogy egyrészt a társadalom megértse, hogy miért csináljuk, másrészt pedig a helyben élők együttműködésével és partnerségével lényegében az eredményeinket megőrizzük, és adott esetben ki tudjuk terjeszteni.
Látok egy jó pár kiadványt, ezek hogy kerülnek a leendő tulajdonosai az iskolákba viszik ki, vagy pedig ilyen rendezvények alkalmával bemutatók. Tehát szakemberek vannak itt, nekik nem nagyon kell.
Hát minden esetben ezeknek a projekteknek kifejezetten igényli a projekt kiírója, tehát a pályázati pénzek biztosítója, hogy legyen egy erős kommunikáció. Ennek számtalan formáját meg lehet valósítani. Amit itt látunk, ez a személyes találkozáson alapuló beszélgetések, a szóróanyagok és az ilyen kézzel fogható papírra nyomtatott, tulajdonképpen már régi módinak mondható elemei ezeknek a kommunikációknak. Ez is nagyon fontos, mert a személyes kapcsolatot és a személyes diskurzusokat nem pótolja egyetlen egy online felület sem, vagy egyetlen egy olyan fórum sem, ahol mondjuk videókat lehet megtekinteni. Ez az egyik lába ennek a kommunikációnak, és természetesen a projekt honlapokon számtalan az érdeklődő számára készült videót, akár tananyagokat, úgynevezett ilyen e-learning tananyagokat is fejlesztünk, ami az érdeklődőknek a projekttel és a természetvédelemmel kapcsolatos ismereteit hivatott bővíteni.
Ugye az internet az már szinte tarol mindent, igen, de jó megfogni ezeket.
Igen, ezért nem akarjuk ezeket elhagyni. Minden esetben, minden projekt esetében, még hogyha kisebb számban is, mint korábban, hiszen a forgalom sem olyan, de azért igyekszünk a papírra nyomtatott dolgokkal is a kommunikációt segíteni, és hát arról sem szabad elfeledkezni, hogy a társadalomnak vannak olyan rétegei, például idősebb gazdálkodók, nem biztos, hogy az internetet fogják olyan szinten használni, hogy ezeket az ismereteket megkapják. Sok esetben így könnyebben el tudunk hozzájuk jutni azokkal az üzenetekkel, amikkel szeretnénk.
Hát köszönöm szépen, jó munkát!
Köszönjük szépen, igyekszünk a jövőben is így.
Tóth Péter programvezetőt hallották a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől. Most egy kézművest szólítottam meg, aki termékeit mutatta be.
Kovács Tibor vagyok, Mezőtárkányból érkeztem.
És rengeteg apró és nagyobb tárgya van, és mind fonott. Úgy hívják ezt? Hogy kötött?
Kötött. A vesszőkosarakat azokat fonják, kötik, a gyékényt azt általában kötik.
Gyékény, de hallottam, hogy nem csak gyékényt köt, hanem mást is.
De többfajta anyaggal dolgozom, ami itt látható, az sás, ez egy vízi növény, nagyon éles levele van, vigyázni kell vele.
Kesztyűbe dolgozik?
Nem tudok kesztyűbe dolgozni. Gyékénnyel dolgozom, és szalmával.
Mitől függ, hogy milyen akar kötni?
Mindegyikből más lehet készíteni. Tehát gyékényből tárolóedényeket, szakajtókat, kenyértartókat, a sásból székeket fonok be.
Jaj, látom.
Vagy pedig falvédőt.
Még alátét?
Az gyékényből van. Gyékényből edény alátét. És szalmából pedig szintén tárolóedényeket, tehát szakajtókat, tálcákat készítek.
Mennyi idő kell egy-egy ilyen készítményhez, vagy minek nevezzem?
Hát ezek munkaigényes dolgok. Hát nehéz ezt így megmondani. Egy széknek a befonása az olyan 1-2 nap, de akár lehet több is. Csinálok ágyakat is, befonva az 1-2 hét is lehet, mire elkészül. Hát egy kisebb tárolóedény az egy délelőtt körülbelül.
Gondolom, hogy nem mindig egyformán halad. Attól is függ, hogy milyen az anyag, vagy azt már előre úgy kezeli, hogy haladjon.
Hát az alapanyagot azt én szedem, a vágás során kiválogatom, hogy csak jó alapanyagot viszek haza, de a jó alapanyag között is azért rengeteg különbség van. Van, amelyik keményebb, puhább, nem mindegyikkel tudok gyorsan haladni, és még nagyon fontos az is, hogy milyen kedvem van, mert ha rossz kedvem van, akkor nem megy a munka, akkor nagyon lassan tudok haladni.
Vizezni kell, vagy valamivel kezelni?
Ezeket mindegyiket be kell áztatni, akkor puha, hajlékony lesz. Szárazon ezek eltörnek, szárazon nem lehet belőle semmit csinálni.
Ugye különböző színűek is vannak, mert mondta, hogy a szalma, ez pedig hát gyékény. És hát már mindent tudok, úgy teszem észre. Vagy még azért messze vagyok tőle, ugye?
Hát azért nem ilyen egyszerű ez a dolog, mert például, amit itt látni, falvédő, ez például egy szövőszéken készül, speciális szövőszéken, aminek az eredetiét Egyiptomban falfestményen lehet látni, hogy ott is ugyanazt a rendszert használják. Tehát nagyon ősi dolgokról van itt szó, amik a mai napig fennmaradtak nálunk és élnek.
De nem nélusítnád a sárc, vagy gyékény, itthon szedte.
Az, hogy Egyiptomban mit szőttek rajta, azt nem lehet tudni, de a szövőszék szerkezete az egyértelműen ugyanaz, mint amit itt Magyarországon használnak. De hogy konkrétan milyen anyagot használtak fel, és milyen szőnyegeket készítettek, az nem maradt fent.
Mikor kezdte? Mert úgy látom, annyi sok minden van, hogy nem ma kezdte el.
Hát ez régi dolog. Én mindig ezt akartam csinálni. Én 10 éves koromban már halászállókat készítettem. Utána jött ez a gyékény őrület, hogy mindig is ezt akartam csinálni. Hát egy olyan gyékénnyel, nem tudom pontosan, egy 30 éve biztos, hogy foglalkozom, de inkább több.
Saját magától tanulta, vagy azért a kis mesterségek tanfolyamát elvégezte?
Nem lehetett ezt így saját magam megtanulni. Ez volt a nehéz, hogy hiába akartam megtanulni, még a rendszerváltás előtt nem volt internet, semmi nem volt, nem volt információ, nem találtam olyan embert, aki meg tudta volna mutatni. És orvosházának adtam rá egy emberre, és oda jártam el tanulni, és őt tartom a mesteremnek, ő mutatott meg nekem szinte mindent.
Ezeket a műveket zsűriztetik egyébként? Vagy nem szokás a gyékény?
Hát ilyen nemzetközi versenyeken meg szoktam jelenni. Vannak elismeréseim nemzetközi szinten.
Én úgy gondoltam, hogy ha zsűriztetik, akkor aki ezt elvégezte, megkapta a különböző díjakat, akkor kap valami nevet is, elismerést. Nem foglalkozik vele.
Nem, ez azért nem így megy ez. Nem. Hát mostanában lehet róla papírt szerezni, szakmunkás papírt, oktatói papírt, de hát túl sokat nem ér szerintem, mert hogyha nem csinálja az ember, akkor hiába van egy oktatói papír, hogyha nincs a kezébe, akkor...
Hát a zsűri, a közönség, aki megveszi.
A zsűri, a közönség, a piac, hogyha ők jónak találják, akkor megveszi.
Én beszéltem a népművészet mesterével, azt mondja, most már teljesen mindegy. Van-e mesteri címe, nincs mesteri címe, aki megveszi, az aki díjazza.
Igen, én is így gondolom. Mert voltam tavaly egy világ legnagyobb kosárfonó versenyén, ott 60 országból voltak versenyzők. Na, ott nem lehetett félrebeszélni, tehát ott produkálni kellett. Tehát azért ott szakemberek voltak 60 országból, az egy jó megmérettetés.
És mi az, amit úgy lehet rajta észrevenni, hogy jó vagy nem jó? Mert én meg nem tudnám mondani, hogy melyik a jobb, vagy melyik a kevésbé jó.
Ezt meg lehet látni. Hát, hogyha látok egy ilyen gyékén kosarat, akkor megmondom azt is, hogy hol csinálták. Még sokszor azt is megmondtam, hogy személy szerint ki csinálta, de mondjuk ezek már meghaltak, ezek az emberek, akik ilyet készítettek. Egy különböző stílusba lehet kötni. Van, amelyik lazább, szorosabb, milyen színe van a gyékénynek, már abból meg lehet mondani, hogy hol szedte, jó-e az az anyag, amivel elkészítette a kosarat. Tehát sok mindenről árulkodik egy kosarat.
És hol lehet szedni egyébként, ahol úgy lehet, hogy szabad?
Tavakban nő, állóvizekben, én a Tiszatónál szedem. Hát elvileg nem védett, de természetvédelmi területek vannak, tehát azért védik a területet. De nem volt ebből probléma soha.
Jó, aki ért hozzá, odafigyel, mert tudja, hogy itt következő évben is kell, meg azután is kell, mert nem teszi tönkre a természetet ott.
Igen, hát ez ősszel szoktam szedni, és akkor már nem nagyon zavarom a madarakat, akkor a költési időszaknak már vége van. Hogyha én ezt levágom, akkor következő évben újra kinő. Ha nem vágom le, akkor pedig belerohad a vízbe, és csak az iszap halmozódik fel. Tehát ez végül is nem csinálok vele kárt, mert ott, ahol szedem, ott évszázadok óta szedték az emberek, és a természet ugyanolyan. Tehát nem károsítom én a természetet, csak hát oda kell figyelni, mert hát természetvédelmi terület, védeni kell a területet. Tehát bármit nem lehet megcsinálni.
Nem véletlenül van itt, akkor ismeri ezeket az embereket, tudja, hogy mit lehet tenni, mit lehet csinálni. Azért hívták ide.
Igen, hát van egy ilyen cím, hogy Bükki Nemzeti Parki Termék, ami azt jelenti, hogy helybe szedem természetvédelmi területen az alapanyagot, tehát 100%-ig tiszta, semmilyen kemikália nem éri az alapanyagot, hogy helybe dolgozom fel, tehát nem a világ túlsó feléről veszem meg az alapanyagot, nincsen csomagolás, tehát a kezébe adom az embernek a kosarat, és akkor erre megkaptam a Nemzeti Parki Terméket. Tehát, hogy lehet szedni a Nemzeti Parkba az alapanyagot, csak hát nem kell bántani a természetet.
Hát köszönöm szépen, további jó munkát akkor, de tényleg egy kicsit gyönyörködök azért bennük.
Köszönöm szépen.
Kovács Tibor gyékénykötőt hallották. következő riportunkban főzünk a pusztán.
Kovács László vagyok, Tüzesobonyból.
Azt mondta, hogy szürkével foglalkozott.
Igen.
Igen, meddig?
Hát, ezelőtt 4 évvel hagytam abba aktívan, de még mindig kijárok hozzájuk, tehát hogyha olyan feladat adódik, akkor részt veszek, eljárok a gulyás versenyre.
No.
A gyerekem rendszeresen versenyez, már 10. versenyén van túl.
Milyen a gulyás verseny?
Hát a gulyás mesterségről kell számot adni.
Amit Marhák, a Hortobágyon szoktam?
Hortobágyon, igen, igen. Az országos rendezvény, és az országban összegyűlnek a gulyás emberek, és ott számot adnak a pásztortudományokról.
De nem szürkék kötöznek ott meg?
De szürke. Persze, szürke szavas már.
Hát. A szürke veszélyes.
Hát természetesen.
Nem játék?
Nem játék. Hát ott azért kis bátorságnak lenni kell, aki ott részt vesz a dolgokba. Nem akárki mehet be a karámba.
Mondjuk egy félvad állat, a szürke azért, hát, azért tartani kell tőle.
Természetesen, hát olyan a viselkedése, könnyen támadólag lép föl, nem szabad beszorítani. Tehát mindig menekülési útvonalat kell neki tudni biztosítani, hogy el tudja menekülni. Egyébként az ember neki fordul szemreben is nélkül. És végtelenül ügyes, hát a fenekét meg tudja akadni a szarvában.
De hogyha az ember fél, akkor ne menjen a közelébe.
Akkor ne menjen a közelébe. Oda csak olyan ember menjen, akiben elég bátorságú, meg elég kurázsi.
Én azt megérzi a marha, hogyha fél.
Meg, természetesen. Minden jószág.
Hány évig tartott szürkéket?
Hát, 15 évig. De még mondom, tehát mindig
jó,
van a családban.
Mondta, hogy még segít.
Igen.
És miért kezdte el tartani? Mert hát a szürke azért egy kicsikét másabb, mint a többi. Nem annyira pénzes. Nincs annyi pénz benne, mint ha...
De ehhez megszállottnak kell lenni. Mindenhogy elhivatottságnak kell az emberben lenni az őshonos állatok iránt. Abban benne van a magyarságunk, a történelmünk, benne van abban a jószágban az őserő.
És most ez szürke?
Hát ez éppen most nem szürke, ez borzderes húsa. Abból készül most egy marhapaprikás.
És milyen része? Mindegyik?
Minden része megtalálható. Benne vannak benne csontos részek is, benne van a lábszár, hogy megfelelő glikogéntartalmú legyen maga a pörkölt. Színhús van benne, hátszín, fehér, fekete pecsenye, lapockából van benne. Tehát tényleg az állat minden része bele van vágva. Ez 50 kiló húsból készül.
De másabb, mint a szürkéjé.
Másabb.
Az vadasabb a szürkéjé.
Nem, ízben nem sok különbség van.
Nem.
Én a szürkét jobban favorizálom. De hát itt most erre volt lehetőség.
Borzderes az viszonylag kicsi is.
Igen, igen.
Azt is tenyésztenek?
Nem. De itt a Bükki Nemzeti Park területén, ugye tartanak szürkemarhák mellett borzderest is.
Hát azt megmentették azt a fajtát, már úgy tűnik.
Hát az inkább Erdélyre jellemző a borzderes, de már Erdélyben is tartanak szürkemarhákat is, a Szürkemarha Tenyésztő Szövetség társszervei megtalálhatók Erdélyben is, úgyhogy ott is folyik szürkemarha tenyésztés. Épp úgy Szlovákiába, illetve Horvátországba.
Akkor ez ugyanúgy készül, mint egy normál pörkölt?
Hát... helyek közel. Minden pörkölt ugyanúgy készül voltak éppen. Füstölt szalonna, füstölt mangalica szalonna zsírján megpirítva a hagyma. Arra, mivel most még a primőr áru nagyon drága, így lecsó került, tehát lecsós alapon készül mindenféleképpen, és úgy van fűszerezve, és a legvégén kerül bele a paprika, illetve a tejföl, majd az kiforralása kerül, hogy aki érzékeny a tejfölre, nehogy hasmenés kapja.
Amúgy meddig kell főzni? 2 óra, 3?
Hát ez 3-4 óra. Hát ez már reggel 8 óra óta föl. 7 órakor fölraktam a szalonnát kiolvasztani, utána rákerült a hagyma, a szalmasárgára ki kell pirítani, a hagyma karamellizált íze benne legyen a pörköltben, az adja meg a pörkölt való ízét, és idő kell, mire a hús is átpuhul. Mert magasabb a száraznyabb tartalma a marhának, mint a sertésnek vagy a csirkének. Hát a csirke az egy vízes fél.
De nem most kezdte. Nem először. Nem mai napon.
Nem.
Mindig szokott?
Mindig szoktam. Én gyerekkoromtól kezdve főzök, meg úgy gondolom, hogy kicsit értek is hozzá, meg van némi közöm hozzá. Ám bátor nem vagyok szakás, de...
Tulajdonképpen nem véletlenül ön főzik, ugye?
Igen, nem véletlenül. Hát a Hortobágyi gulyás versenyeken már 10 éve főzök, tehát én főzem a versenyzőknek, versenybíráknak, mindig az ebédet szürke marhából szoktunk készíteni. De főzőversenyeken is indultunk több helyen.
Ez az evező lapát azért gondolom, hogy egy jó pár darab húst megtörgetett
már. Igen, ez már egy gulyára való hús. De nem csak marhát szoktunk főzni, szoktunk főzni bivajt, szamarat.
Szamarat?
Szamarat, igen.
Meg ne főzzen engem?
Hát
igen. Szóval jól néz ki. Mi lesz hozzá, krumpli?
Nem lesz hozzá semmi. Fogkenyérrel fog. Igen. Azzal kerül felszolgálásra.
És pélyben hol legelnek a fürkék?
Van pélyen kint a mentett oldalon is, illetve az ártéri részen, a Tisza ártéri részébe is legelő. Ott legelnek. A külső
nem
részen.
Nem védett területen.
De védett területen legelnek. Persze, hát azért csak állatokkal lehet kezelni. Tehát ja. Nem, a hagyományos művelés nem engedett. Legeltető állattartás van. Igen.
Kovács László füzesabonyi egykori szürke marha tenyésztőt hallották a porzderes pörkölt készítése közben. Helyszínt váltunk, Demjénbe megyünk, a Majálisra.
Fodor Géza.
Sikerült megtalálnom. Végül is ilyenkor nagy munkában vannak, ugye?
Hát igen, azért nagy feladat az előttünk, hogy minél jobban érezzék azok a vendégek magat, akik ide megtisztelnek bennünket.
Vendégek, vagy pedig helyiek? Mindenki?
Hát azért én úgy gondolom, hogy hogyha a Demjén nevet, hogyha elmondom, akkor az országszerte nagyon jól ismert gyülcseng. Nagyon sok vendégünk van, hál' Istennek azért sok hely is meglátogatja a rendezvényünket, mindenkit szívesen látunk.
A strand miatt, vagy meg itt van a határban a gomba is, szóval sok minden van, ugye?
Sőt, tényleg én azt mondom, hogy nem csak a gomba meg a fürdők, pedig az sem egy elvetendő dolog, amikor azt szoktam mondani viccesen, hogy ritka települések egyike vagyunk, hogy nem egy fürdőnk van, hanem akár 2-3 fürdőnk is van, település egyik végén is, másik végén is, annak függvénye, hogy honnan érkezik be a látogató, az ide érkező mindig az biztos, hogy fürdőbe fog ütközni. De van egy másik is, ami azt mondom, hogy nagyon kevés helyen van az országban, legjobb tudomásom szerint 6 helyen van rajtunk kívül, Via Ferratánk van, végülis az Alföld szélén, de mégis a Bükknek a nyúlványa végén található, olyan kőzetünk valami jól faragható, de mégis fagytűrő. Még a 40-es évekig a köveket lehorták Porosló vagy a Tisza vonaláig, építettek belőle utakat, hidakat, vagy építőanyag volt, de büszkén mondhatjuk, hogy az Eger Bazilikának a díszkövei, vagy a szobrainak a köve is innen Demjénből származnak. Sőt, nagyon-nagyon sok egri platinás épületnek a kődísze az Demjénből származik.
De azt hiszem, hogy ezután már érdemes, meg ezután is érdemes idejönni, nem csak fürödni, hanem megnézni a követ is, meg hát az embereket is, mert gondolom, hogy jó emberek laknak itt, mint mindenütt máshol.
Így van, nem véletlenségből említettem a követ. Van egy kőkultúrát bemutató tanösvényünk, amit azt mondom, hogy egy 20-30 perces sétával kényelmesen végig lehet leállni. Érint 3 kőbányát, és a harmadik kőbányába pedig egy Via Ferrata pályát üzemeltet az önkormányzat 11 pályával. Az ország egyik legnehezebb pályája is megtalálható nálunk, valamint van gyerekpálya. És még a legérdekesebb dolog az egészben, az, hogy ez év június 28-29-én Magyarország első Via Ferrata találkozóját és versenyét fogjuk megszervezni.
Itt a temető felé van, úgy látom, ott lett volna kiírva.
A temető másik oldalán található dombon található meg, meg van jelölve, végig lehet menni, számtalan olyan pontot tartalmaz, ami jó panorámával rendelkezik a fotósok számára.
Relatíve nem nagy település, hányan laknak itt?
675-en lakják a település, tényleg egy nem nagy település, de terem reményekkel, lehetőségekkel, azért a fürdők erőteljesen rányomják a településre a bélyeget, már pozitív értelemben a bélyeget. Nagyon sok vendégünk van, az elmúlt évben több mint 130 ezer vendégészakát produkáltunk, de csak azért annyi, mert annyi ágyunk volt. Nem tudtunk tovább több szálláshelyet kiadni, de szívesen látok bárkit, aki megtisztel bennünket.
Település maga milyen állapotban van? Fogyó vagy stagnál? Ugye tudjuk, hogy Eger itt van közel, sajnos.
Mondjuk
hogy
én,
nem sajnos?
Nem sajnos, mert én azt mondom, hogy azért 7 perc alatt meg lehet közelíteni Egert, hogyha egy kicsit gyorsabban közlekedik az ember, nem nagy távolság. Infrastruktúrásilag nagyon jó ellátottság a település. Sok munkahely is található már a településen, azért nagyon sokan dolgoznak még Egerbe, de úgy gondolom, hogy aki megtisztel bennünket vendég, akkor nem csak a demini, magát a település nézi meg, nem be fog menni Egerbe is, vagy a környéken szétnéz, és a környéken meg számtalan lehetőség van.
Művelődési házban, iskolában
oda? Sajnos iskolánk nincs, az már rég nincs. Mondjuk Eger közelség azért rámondta a bélyeget, és akkor megszüntették az iskolát, de óvoda van, és most úgy néz ki, hogyha a lakosság arányt nézzük, hogy nem fogyó, hanem erőteljesen növekvő település vagyunk. De mi maga az egy csokos település, és én úgy gondolom, hogy nem csak azért, mert hogy csokos település vagyunk, hanem a földrajzi meg a egyéb adottságai miatt is egyre kedveltebb azoknak az embereknek, akik keresik a helyüket, hogy hol telepedjenek le. Nagyon sok új fiatal család telepedett meg az utóbbi éve településünkön. 40-50 fővel gyarapodott az utóbbi 2-3 éve településünk. És még ráadásul nem csak az, hogy a lakosság létszáma, hanem úgy tűnik, hogy a gyerek létszám is erőteljesen emelkedni fog. Eddig egy csoportos óvodát üzemeltettünk, és most szeretnénk egy kétcsoportos óvodára bővíteni az óvodákat.
Akkor terv van bőséggel, meg van is mit tenniük.
Igen, igen, van bőven mit csinálnunk.
A mai rendezvény, ez hagyományosan meg van tartva minden május 1-én, vagy pedig hát most került rá sor.
Szoktok mondani, hogy ez egy retro majális, végül is próbáltunk arra hajazni, vagy arra törekedni, mint milyen volt rég. Volt egy kis időszak, amikor alábbhagyott a kedv, de az utóbbi 3-4 évben újból elkezdtük, és látjuk, hogy azért egyre nagyobb igény van az embereknél.
Még mielőtt bekapcsoltam volna ezt a kis kütyüt, akkor mondta, hogy itt van egy olyan terület, ahol káposztát termelnek, és termeltek is. És ezért van a Önök Káposztás Ételek Fesztiválja.
Így van, október elején szokott megrendezni a Káposztás Étkek Napja. Közkedvelt, bátran mondhatom, hogy akár országos lefedettséggel nagyon-nagyon sokan érkeznek kimondottan arra a rendezvényre, és bátran hívok bárkit, aki hallja ezt az interjút, hogy szívesen látjuk október elején a Káposztás Étkek Napján.
Most pedig éppen főzőverseny zsűrije működik, próbálkozik. Hányan voltak a csapatok?
4 csapat nevezett, mondjuk attól többen neveztek, vagy többen főznek, de csak 4 csapat vette a bátorságot arra, hogy induljon ezen a versenyen, de nagy érdeklődéssel várjuk azt, hogy milyen ételek készítek, nagyon-nagyon finom ételek, ahogy végignéztek, meg végigkóstoltuk, és az is biztos, hogy csak egy dolog volt kikötve, az egy bográcsba készülött. És akkor délután meg a testvértelepülésünk egyik tanára, a Demindi, egy zenetanár, Sanci felvidéki mulatós fog fellépni nálunk.
Most este?
14:30 lesz az előadás, igen.
Testvértelepülések, és akkor a horvát település az?
horvát település egy kicsit távolabb van, most nem tette ilyen tiszteletét, de bízom benne, hogy a falon akkor.
Ő nem, de mi én, ő
Koprinyivszki Ivanec, ő teljesen más névvel rendelkezik. Kint voltunk Szlovákiában, és átmentünk Deményen, és akkor láttuk meg a táblát, és akkor úgy vettük fel velük a kapcsolatot, és ő rajtuk keresztül ismertük meg a szlovák testvértelepülésüket.
Fodor Gézát, Demjén polgármesterét hallották. Következő riportunkban Demjén testvér településének polgármesterét hallják.
Kürti Attila vagyok, Deményd, szlovák úgy Mandzsice, település polgármestere 2010-től, ahol 30%-a településnek magyar nemzetiségű, és 70%-a szlovák.
Hát azt hiszem, hogy felvidéken kevésbé találkoznak, csak itt Deményd és Demjén testvér települések, már polgármester úr elmondta, hogy önök hogy vették fel a kapcsolatot, és hogy magyart választottak.
Hát,
vagy magyarul beszélő.
Én magyar vagyok, az édesapám, édesanyám magyarok, magyar nemzetiségű, az édesanyám is, édesapám is, sajnos már nem élnek, nincsenek köztünk. Az édesapám 1922-ben született, és az édesanyám 1928-ban, én úgy későn születtem, van egy 77 éves bátyám, László, és az édesapám olyan különleges volt felvidéken, mert ő magyar katona is volt, Székesfehérváron szolgált, és szlovák katona is volt. És én is katonai főiskolát végeztem, mint katonai pilóta, oktató voltam, és 2010-től megválasztotta Deményi település lakossága polgármesterré.
Egyébként meggondolta ön akkor, hogy a polgármesternek milyen feladata van, és mennyi mindent kell tudni a településről is, meg mindenkiről?
Igen, 26 éves koromtól voltam képviselő a Demény települési önkormányzatba, és úgy egy nagyon keveset úgy beleláttam, tudtam, hogy milyen gonddal és milyen gondokkal él a falunk, a településünk. Sok minden, sok tervem volt, amit el akartam érni, mert mivel én Deményen lakok, ott lakik a családom, ott vannak eltemetve a szüleim, vonz a felvidék is. Szeretem Deményt.
Milyen nagyságú a település?
Ezer lakosunk van, van iskolánk, van óvodánk, van egészségügyi rendelőnk, van fogorvosunk, van mozink. Hát olyan település voltunk, ahova jártak a szomszéd települések orvoshoz, központ település volt, vagy még mindig vagyunk is.
Egyébként fogyó vagy növekvő?
Fogyó, sajnos fogyó, és fogyóban van a magyarság.
És hol dolgoznak?
Léva, ugye a Léva a járásunk Nyitra megyében. Lévában van egy park, ahol van sok cég, ahova
ipari, park.
ipari parkunk van Lévában, és azt lehet mondani, hogy 80%-a, akik még bírnak dolgozni, ott Léva környékén dolgoznak a iparparkban. Vagy ipolyságon.
Tehát akkor végül is öregszenek, előregedő
település. Igen. Azt lehet mondani, hogy törzs gyökeres demjéndi magyarok kihalnak, mivel hogy nálunk eléggé olcsók a ingatlanok, akkor Észak-Szlovákiáról vagy Közép-Szlovákiáról sokan vásárolnak demjénden ingatlant, és azok persze már szlovákok, szlovák nemzetiségűek, és például egy magyar család kihal demjénden, akkor szlovák család veszi meg a ingatlant, és ott lakik, oda járnak a gyerekek az iskolába, óvodába, ott élnek.
Egyébként jellemző ez a határmenti magyar falvakra is, a magyarországi magyar falvakra,
igen,
hogy északról vásárolnak szlovákok.
Igen.
Olcsó egy kicsit, meg hát valószínű, hogy azért az élet is jó.
Igen. Nálunk is sokat ismerek olyat, akik ipolyságiak vagy demjéndiek, és vettek kemencén ingatlant Magyarországon, az határon túl 20 kilométer körülbelül, még annyi se lehet, hogy. Nagyon-nagyon igyekszek azon, hogy a településünk gyaporodjon anyagilag is, szerintem el van hanyagolva a vezetőségtől, a államvezetőségtől a Dél-Szlovákia. Ez engemet nagyon bánt, mert például Dél-Szlovákiában nincs autópálya, ami csatlakozná Pozsonyt Kassával. Aki Pozsonyból vagy Komáromból, szlovák Komáromból, Komárnoból szeretne utazni Kassára, akkor magyar autópályán kell, hogy utazzon, ha autópályán akarja elérni a Kassát, mert csak Észak-Szlovákia van így a infrastruktúrával jobban elrendezve, mint a Dél-Szlovákia.
Ez már régi probléma, amikor elkezdődött ugye a rendszerváltás, illetve hát a szlovákoknál a leválás a Csehországról, akkor is az északi részt fejlesztették jobban,
igen.
Hát igen, tudjuk.
Nagyon sok különbség, aki utazik Dél-Szlovákiáról, Észak-Szlovákiára is, és figyelmesen figyeli a házakat, a településeket, a cégeket, biztos észrevesz és lássa egy egyszerű ember, hogy az Észak-Szlovákia sokkal jobban van kiépítve, felépítve, bebiztosítva, mint Dél-Szlovákia.
Hát, hogyha a jövő azt hozza, hogy most már muszáj lesz az EU-n belül a régiók fejlesztése, és akkor nem kell panaszkodni. De ők megtesznek mindent, csak az a gond, hogy még el is
jönnek
dolgozni.
Például nagyon-nagyon kellemetlen figyelni a médiákba azt, hogy Magyarországon el vannak készítve a autópályák, amelyek összeköttetnék Budapest Varsóval. Lengyelország területén el van készítve a pálya. Magyarországon Vácig el van készítve a pálya. Szlovákiában még szerintem tervek se vannak jóváhagyva, hogy merre fog vezetni a pálya, ami összeköti majd jövőbe Budapestet Varsóval például.
De amúgy gondolom, hogy szeretnek ott élni a
településen. A szülőföldöm is, én nagyon szeretem Szlovákiát, tehát ott születtem, még jobban szeretem Demjéndet, és mindent megteszek azért, hogy Demjénden szeressük egymást, és tudjunk együtt élni. Mi a nagy politikából nem veszünk példát, mi a nagyon sok Demjénden a semleges magyar-szlovák család, ugye, szlovák a fér, magyar a feleség, és fordítva nagyon sok család van olyan, és megértik egymást, és tudnak együtt élni, és azért szeretném a szlovák-magyar összeköttetést gyarapítani, úgy, mint a Demjénd és Demjén között, hogy a nagy politika is tőlünk vehessen példát, hogy ne legyenek határok.
Miért érdemes egyébként de mindre ellátogatni. Azon kívül, hogy gondolom, hogy kedves emberek vannak, de igen, vannak igen, nevezetességeik?
Vannak, persze. Hát a testvértele, nem is hogy a testvér, hanem a szomszéd települések, ott van Szántó, Gyűgy, ahol gyógyvizek vannak. Ez is egy közös valami, Demind és Demind között, ha bár nincs közvetlen Deminden a gyógyvíz, de 3 kilométerre tőlünk észak-nyugatra település Szántó, azt úgy hívják, hogy Szántó, ott már vannak gyógyvizek és fürdőhely is, ugyanúgy Gyűgyön, és a Gyűgy európai színvonalon elismert gyógyfürdő, ahol a mozgás és az üzület gyógyítása az elsőrendű. Németek, keletnémetek és nyugatnémetek is látogassák a gyűgyi fürdőt, és nagyon szeretik a gyűgyi vizet.
Egyébként milyen volt a mai napjuk?
Nagyon-nagyon örültem. Én ma reggel avval keltem, hogy egy fantasztikus helyre megyek, ahol szeretnek engem, ahol én is szeretem az embereket, akiket testvéreknek, testvéreim igazán, a leméri lakosok, a testvéreim. Gézától kezdve a képviselőkön keresztül az utolsó deméni lakosik, azok a testvéreink, és nagyon szeretünk találkozni, nagyon szeretünk szórakozni, és például a polgármesterrel nagyon sok közös gondjaink is vannak, és közösen tudjuk könnyebben megoldani ezeket a gondokat. Csak egy példa, Deminden és Deminden még a időjárás is egyforma.
Egyébként úgy sikerült már valamit egymáson segíteni, ha nem csak a kölcsönös látogatással, hanem tanácsokkal, ötletekkel.
Hát mondhatok egy egyszerű példát nálunk. Én amióta 2010-től polgármester vagyok Deminden, a településünkön én bevezettem egy olyan valamit, hogy például a újszülötteket, mint mindig így bevonjuk a demindi lakosoknak. Van egy, ugye a demindi falunapokon mi minden újszülöttet köszöntünk, és ez a demindi polgármester úrnak, Fodor Gézának, amikor ott voltak nálunk, nagyon megtetszett, és ők is átvették például ezt a szokásunkat, és nagyon tetszik a demindieknek is ez a lehetőség, és sok mindent, mint nagyon gyakran telefonálunk együtt, és igyekszünk megoldani közösen a gondjainkat Gézával.
Hát nagyon szépen köszönöm, jó egészséget kívánok önnek is, és a demindieknek is, de önre várnak, úgyhogy mennie kell.
Nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök, hogy beszélgethettem önnel.
Elhangzott riportunk, amely Demjénben készült, Demind polgármesterét, Kürti Attilát hallották. A zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Kwasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról